Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast 4. évadának 10. adása. Na, az utóbbi pár hétben kiment jó pár rész, meg kiment két kisebb videó is. Azt mondtam évelején, hogy nem nagyon fogom erőltetni a YouTube-ot, de van ilyen, hogy elkap az inspiráció, aztán hirtelen összerakódik néhány videó, így született ez a kettő, meg még egy harmadikat is csinálok, ami egy picit hosszabb, de az a helyzet, egy picit megakadtam most vele, de el fog készülni az is hamarosan. Fán volt ezeket most újra csinálni, megvágni. Köszönöm mindenkinek, aki kommentált, aki lájkolt, meg hogy nézitek őket, nagyon örültem neki. Ahogy eddig is előfordult, lehet, hogy lesznek kisebb leállások, de folytatjuk tovább. Na de, viszont mára hoztam egy ilyen, hát mondjuk azt úgy, lájtosabb, filozófálós témát, ami egyébként egy olyan nyúlüreg, aminek így rengeteg járata van, és el lehet térülni össze-vissza. Elképesztően mély, talán megfejthetetlenül mély. De ugyanakkor a játékok világában egy nagyon alapkérdés, és szerintem nagyon is érdemes róla beszélgetni, meg elmélkedni róla. Szóval ebben az adásban én inkább csak így felteszek néhány kérdést, hozzáteszek némi gondolatot az én fejemből, de bátorítalak titeket, hogy ti is írjátok le véleményeteket kommentben, beszélgessünk inkább erről a témáról, mert szerintem nagyon érdekes, és nagyon sok oldalról szerintem nagyon sok mindent hozzá lehet tenni, amire én itt most nem is fogok gondolni. Onnan indult ez az egész téma a fejembe, hogy eszembe jutott, hogy a videójátékokban ugye gyógyul a karakterünk. És hogy ez a gyógyulás az, hogy élete van a karakterünknek, nem is csak maga a gyógyulás, hanem az, hogy van HP-ja a karakterünknek, ez egy annyira régi dolog, és annyira régre visszavezethető, hogy így hirtelen nem is tudtam olyan játékot mondani, aminek ne lenne ez egy ilyen kor mechanikája, hogy meghalunk. Vagy hogy sérülünk és gyógyulunk. És itt azért történelmileg, kronológiailag itt azért lehet a játékok történetében húzni egy ilyen fejlődési sávot, hogy igen, voltak azok a játékok, ahol együttésre meghaltál, és életeid voltak, aztán utána voltak azok a játékok, ahol HP-d volt, és gyógyulni lehetett, aztán nagyon régen, régóta van már regenerálódás. Egy kicsit elsüllyedtem ebbe a témába, és relatív hamar megtaláltam a source-t, hogy ez az egész mechanika a videójátékok világába az RPG-kből, tehát az asztali szerepjátékokból jött. A D&D-ben, asztali szerepjátékokban már régóta ismert volt az, hogy a karaktereknek élete van, és ugye próbáltuk ezeket a, fogalmazunk úgy, valós szenáriókat modellezni az RPG játékokban, hogy azért megsérül a karakterünk, gyógyul a karakterünk, és ez már a videójátékokban viszonylag egyértelmű volt, mert nagyon korai videójátékok próbáltak már asztali RPG-ket szimulálni. Viszont erről a témáról kijebb mentem, madártávlatba fogalmazunk így, hogy elkezdtem egy másik kérdéssel foglalkozni, mégpedig azzal, hogy miért az erőszak áll a központjában nagyon sok videójátéknak. Tehát most gondoljatok bele, soroljátok fel a, nem tudom, 5 top játékotokat, kedvenc játékotokat, és ha csak nem vagytok ilyen, nem tudom, vonatszimulátormániások, vagy nem tudom, szimulátormániások, akkor majdnem, hogy az összes játék, de legalább 5-ből 4 az erőszakról szól. Valakit meg kell ölni, vagy egy másik játékost úgymond a játékon belül, vagy embereket, vagy szörnyeket, de az a lényeg, hogy valakinek valamilyen formában valamivel ártani kell. És itt gondolok, nem tudom, a Pac-Manre, vagy a Pataponra, vagy nem tudom milyen példákat mondjuk, ahol absztrakt erőszak van. Tehát a szellemek ott úgymond megölnek téged, te pedig megölöd a szellemeket a Pac-Manbe. A Space Invadersben lelőnek téged, ugye, az űrhajók, és te is lelövöd az űrhajókat. Tehát attól még, hogy nagyon absztrakt, az erőszakról szól. És elkezdtek forogni ezek a gondolatok a fejembe, hogy erőszak, ugye életvesztés, gyógyulás, verseny, konfliktus, és hogy ezek a koncepciók miért ennyire core elemei a játékoknak. Tehát a játékokról van szó, az erőszakról szól, vagy versengésről. És az a helyzet, hogy már itt rögtön az elején ezt meg is válaszolhatjuk ezt a kérdést, nyilván körbe fogjuk járni több oldalról, de viszonylag könnyen el lehet jutni a válaszhoz, hogy miért erőszakosak a videójátékok. Ja igen, és ez az adás nem arról fog szólni, hogy most erőszakossá tesznek-e minket a videójátékok, vagy hogy most ugye lövöldözünk a játékban, majd az utcán is kinyírunk embereket, meg kocsikat lopunk, nem erről szól. Már rég tudjuk, hogy ez baromság. Az erőszakos videójátékok nem tesznek erőszakossá senkit. Hiába próbál ráülni állandóan az amerikai propaganda, politikai propaganda, meg a különböző pártok, mindegy, nem erről fog szólni az adás, hanem magáról a koncepcióról az, hogy erőszak, hogy ártunk valakinek, ártunk valaminek, és hogy miért ezen alapszik a játékoknak gyakorlatilag a nagy része. Na de ahogy mondtam, a válasz egészen egyszerű, ami nem más, hogy erre vagyunk egyszerűen programozva az evolúció által. Most nem, hogy 10 000 évvel ezelőtt, nem, hogy 1000 évvel ezelőtt, még 100 évvel ezelőtt is összesen hasonlíthatóan kényelmetlen volt az életünk a maival, és veszélyesebb. Na akkor mi van több 100 000 évvel, amióta ugye az emberiség úgymond létezik? Hát az a helyzet, hogy ugye bekerültünk ebbe a kis ökoszisztémába, és elindultunk az evolúciónak az útján, és ha evolúció, akkor túlélés. Tehát ugye survival of the fittest, a legerősebb fog túlélni, és az a helyzet, hogy a túlélésért folytatott harc az erőszakkal, tehát az erőszak a legegyszerűbb módja annak, hogy a túlélésért folytatott harcban a konfliktust feloldjuk. És itt ezek a fontos fogalmak, tehát hogy emberi, meg úgy állati evolúció, állatokról is lesz szó, túlélés, tehát valahogy túl kell élnünk, mint faj, mint egyedek, és ugye ennek ennek a konfliktusnak a feloldására úgymond a legegyszerűbb módszer az erőszak. Na most egy kicsit letérjünk, de ugyanakkor erősen kapcsolódva letérjünk, az ember az egy trükkös faj. Azért vagyunk ennyire népszerűek itt a földbolygón, mert mi ebből a ciklusból, vagy ebből a életformából ki tudtunk törni, és meg tudtuk azt csinálni, hogy nem a legkisebb ellenállás felé haladunk, amikor konfliktus van, azaz, hogy agyonverjük, vagy agyonszúrjuk a másikat, vagy lenyilazzuk, hanem kinyitottuk a szánkat, és elkezdtünk beszélni, kommunikálni. Ugye a kommunikáció a túlélésünket segítette első körben, aztán meg úgy segítette a túlélésünket, hogy azzal kezdtünk el kommunikálni, aki egyébként a túlélésünket veszélyeztette. És ebből a típusú kooperációból, hogy nem verjük agyon a másikat, hanem nem tudom, megfelezzük a levadászott szarvast, és a nagyobbik felét mi visszük, el a kisebbiket meg ők, de legalább nem nyírjuk ki a másikat. Ebből kialakult egy olyan folyamat, hogy elkezdtünk civilizáltak lenni, elkezdtünk társadalmakat létrehozni, és megérkeztünk a jelenlegi világunkhoz. Viszont az erőszak és a konfliktus az ugyanúgy része volt ennek a nagyon civilizált, meg társadalmába verődött világnak, ugyanis nagyobb scale-ben, ugye nagyobb volumenben azért a területekért, nyersanyagokért ismét konfliktusba keveredtünk, ami ismét brutális erőszakba torkollott. Tehát azért még nagyon nem törtünk ki ebből a ciklusból, vagy ebből a fajta életmódból, csak másképp csináljuk. Na ebbe a nyúlregbe nem akarok elsüllyedni, hogy most a evolúciósan, meg a társadalmilag, meg az emberiség fejlődésével hogyan alakultak át a háborúk, meg hogyan intézzük a dolgainkat, hanem a játékokban lévő erőszak szempontjából azon aspektusát fognám meg ennek az egésznek, hogy most is erőszak van tőlünk keletebbre, nem is kevés, 2024-be, visszamegyünk ugye pár évtizedet, és megtaláljuk a világháborúkat, és szépen végigmenjünk az emberi történelmen, Krisztusi, Krisztus előttig, stb., és végtelen mennyiségű erőszakot találunk, és ha attól is visszamegyünk, akkor meg az evolúcióban a túlélés, az gyakorlatilag az erőszak, az evolúcióban a túlélés miatt az erőszak gyakorlatilag mindennapos volt. És erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy erre vagyunk kondicionálva, így fejlődtünk ki, hogy az erőszak a gyakorlatilag az embernek, tehát ez nem egy klisé duma, hogy a természetünk az erőszak, nem, így alakultunk ki, mint faj, a túlélésben, a világunk, mi kis világunk működésében, ez egy a konfliktus, a túlélés, és annak a feloldás, egyik legegyszerűbb feloldás, ugye az erőszak, az egyszerűen a természetünknek a része. És ugye nem csak az ember az ilyen, hanem az állatok is, tehát hogy ugye az állatok is gyilkolják egymást, ugye vannak ragadozók, stb. Stb. És egy kicsit utaljunk vissza oda, ugye rengetegszer mondtam már ezt a fogalmat, ami szerintem a játékoknak egy jó, meghatározó fogalma, hogy játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenység. Ugye a játékoknak a központjában is úgymond egy konfliktus áll, tehát egy problémát kell megoldanunk. De a játékos megközelítés azt, hogy ezt egy ilyen, fogalmazunk, hogy izolált, vagy ezt így egy ilyen biztonságos környezetbe tehetjük meg, azért lesz játék. És ugye az állatok is játszanak. És hogyha megnézzük az állatokat, több adásban beszéltem már erről, akkor az állatoknál a játék az valamiféle erőszakos, tehát magának az erőszaknak az eljátszása. Oroszlánkölykök, vagy akár házi macskák mit csinálnak? Onnantól kezdve, hogy járni tudnak, gyepálják egymást. Miért csinálják ezt? Azért, mert ez a játék, ez amúgy véresen komoly, a túlélésért nekik majd harcolniuk kell, ugye a legerősebb fog túlélni, és már elkezdenek edzeni, elkezdenek szituációkat elpróbálni, Nem fogják egymást halálosan megsebesíteni, lehet, hogy megsebesítik néha, de halálosan nem, és ezért ez játék, mert ez egy probléma megoldó tevékenység, játékos megközelítésű, de egyébként ők ezt annak érdekében teszik, hogy később majd helyt tudjanak állni, ugye, ja, evolúcióban, a fajtájukban folytatott konfliktusokban, vagy a világban folytatott konfliktusokban. Na de ezzel még nem kaptuk meg a választ, hogy attól még, hogy az emberek, meg így a lények így a világunkban, földünkön azért erőszakosak, mert az, a túlélés által, meg a történelmünk által részünk az erőszak, miközben hogy kapcsolódik ez a videójátékokhoz? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó irány erre az intuíció oldaláról közelíteni. Mi az, hogy intuíció, mi az, hogy intuitív? Wikipédia definíció következik. Az intuíció azon folyamat, vagy megismerés megnevezése, mely során az információ szerzés nem gondolkodási és következtetési folyamatok során történik. A folyamat egy következtetés vagy belátás végeredményét adja anélkül, hogy ehhez vezető gondolati lépések tudatosulnának. Imádom ezeket a definíciókat. Nem. Annyira bonyolultan fogalmaznak. Jó, definíciók, néha ez a dolguk. Lényeg a lényeg, hogy az intuitív az a zsigerből jövő. Tehát amikor valami intuitív, akkor nem kell gondolkoznunk rajta, hanem intuíció alapján zsigerből jövő interakcióval tudjuk úgymond kezelni vagy feloldani azt az adott szituációt. Definíció folytatása: köznapi értelemben egyfajta belső hang, megérzés, ráérzés, jövőbelátás, hatodik érzék, szívünkre hallgatás, vagy akár egy hasraütésszerű döntés. Na és itt a terméktervezésben az intuitív az egy nagyon fontos dolog, ugyanis kezelőfelületeket tervezünk, ergonómiát tervezünk, user interfészeket, ugye kezelőfelületeket tervezünk, és ott az intuíció az egy, vagy az intuitív működés egy nagyon fontos dolog. Szeretjük, ha valami intuitív, valamit úgy zsigerből, úgy érzésből tudnak kezelni a userek, egy már régebben megtanult minta, vagy valamiféle motorikus működés alapján, mert akkor egyszerűen nem kell terhelnünk őket ugye kognitíven arra, hogy megtanulják kezelni az interfészt, hanem intuitív, úgy tudják kezelni, mert már valamihez hozzászoktak, és ez egy nagyon jó dolog. Ugye ez a game designban is egy nagyon fontos dolog, egyrészt ugye a kezelőfelületek, a kezelés intuitivitása miatt, hogy intuitív kezelőfelület legyen, de egyébként a játékok komplexitásában is, tehát hogy lehet nagyon komplex mechanikákat nagyon alacsony komplexitással is tálalni, tehát olyan formában, hogy a játékosok egyszerűen már így intuitívan tudják ezeket a mechanikákat használni. Most néhány random példát mondanék, lapozás a telefonokon, tehát hogy az érintőképernyőkön, hogy így swipe-olgatunk, az például nagy általánosságban a könyvekből jön, hogy a könyveket is lapozzuk. De ott vannak az operációs rendszerek, hogy mappába rendezzük a dolgokat, vagy ott van a drag and drop, hogy megfogjuk és arrébb tesszük az interfészen a dolgokat. Ezek mind intuitív dolgok. De ha valami fizikait akarunk fizikaiban nézni, ott van az autókban például a kormány, ami egy viszonylag intuitív kezelőfelület, ugyanis úgy, ha jobbra forgatjuk, így jobbra dőlünk, akkor jobbra megy, ha balra, akkor balra. A pedálok már egy kicsit kevésbé intuitívek, sőt azt mondhatnánk, hogy az ha nem is kontraintuitív, de nem túl intuitív kezelőfelület a gyorsaságra, ugyanis az, hogy megnyomunk egy pedált, vagy lábbal megtolunk valamit, az nem feltétlenül a gyorsulást, meg a lassulást jelképezi számunkra. Erről most elég absztrakt már ilyenkor beszélni, mert nagyon megszoktuk ezeket a dolgokat, de azért sem feltétlenül intuitív, mert a gyorsulást, meg a lassulást, ha formailag nem teljes 100%-ig ugyanaz, de interakció szempontjából ugyanazon pedállal végezzük. Tehát két ugyanolyan kontroll van, két teljesen különböző dologra. Na ezeket a példákat csak azért mondtam, hogy értsük az intuíció, az intuitív működésnek a fogalmát, és ugye már elkezdtem belecsípni, hogy a játék mechanikák intuitívak. És ez azért fontos, mert térjünk vissza az erőszakra, és ki kell mondani, legalábbis szerintem ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy az erőszak intuitív. Nem kell rajta gondolkoznunk. Tehát úgy gondolom, hogy a videójátékokban az erőszak egy intuitív mechanika, egy nagyon intuitív mechanika, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen érthető, nem kell gondolkoznunk rajta, pontosan tudjuk, mit jelent, hogyan működik és miért csináljuk, és azért intuitív, mert egyszerűen az evolúció belénkódolta. És ugye visszahivatkozva most az intuícióra, vagy az intuitív működésre, akkor intuitív, hogyha már valamiféle szokásból, vagy általunk megértett mintából táplálkozik az adott interakció, és hát, vagy mechanika, ilyen az erőszak. Intuitív egyszerűen. De ez nem volt feltétlenül egy tudatos dolog, tehát amikor elkezdtek megjelenni a videójátékok, ugye már voltak RPG-k előtte, amik ugye fantasy-kon alapultak, sci-fi-ken, és azoknak is a középpontjában a konfliktus állt, attól volt úgymond érdekes. Tehát ez egy fura dolog, de kell a fikciókban is a konfliktus, hogy érdekes legyen. Tehát, hogy vannak nyilván művek, amik arról szólnak, hogy így nem történik semmi, de azok valószínűleg nem lesznek híresek. A konfliktus az, amit itt szeretünk olvasni, és izgalmasak. És ugye ezeket a konfliktusok, tehát a konfliktusoknak a legegyszerűbb, a legkisebb ellenállás felé haladó feloldása az az erőszak. Tehát már nagyon régóta ott van az erőszak, úgymond a játékokban, a fikciókban, mindenhol, és amikor kialakult az a médium, mint hogy videójátékokat készítünk, egyszerűen alap volt, hogy az erőszak kerül be, úgymond a középpontba. Viszont van nagyon sok nem erőszakos játék is, tehát hogy azért az nem arról van szó, hogy minden erőszakos. Például mi a helyzet a pinballal? Az erőszakos? Jó, most ne akarjuk ezzel megakasztani, hogy nem tudom, van olyan pinball, ami hogy így a flipper golyót egy pisztolyból kell kilőni, vagy a golyó éppen egy embert öl meg, amikor hozzáér. Nem, tehát nem erről van szó. Összességében a játék az arról szól, hogy kilősz egy golyót a flipper, és akkor próbálod bent tartani a játékban, és pontokat kapni. Vagy ott vannak az autóversenyes játékok, abból is láthattunk nagyon durván erőszakosokat, Carmageddon, Death Rally, stb., de most nem tudom, egy Forzára gondolunk, vagy egy Gran Turismo-ra, ilyesmik. Azok nem erőszakos játékok. Vagy különböző szimulátorok, például a Microsoft Flight Simulator. De az az érdekes, hogy nagyon sok ilyen játéknak, ami nem az erőszakról szól, viszont úgymond konfliktusról szólnak, és ez a konfliktus az maga a versengés. Tehát az, hogy valakinek nyernie kell. Tehát a flipper játékok úgy, amikor te játszol, az tulajdonképpen pontra irányul, de a flipper játékok történetének azért nagyon fontos része a high score, meg az, hogy ki a csúcstartó. És igen sok skill-based játéknál, ahol nem az erőszak van a központban, még a mai napig a high score lista az egy nagyon fontos motivációs pont. Szóval, ha a Forzában másokkal versenyzünk, vagy éppen egy high score listán próbálunk feltörni az elejére, vagy nem tudom, speedrunnerekként próbáljuk a legjobb időt lenyomni egy rendben, akkor is gyakorlatilag egy konfliktus része vagyunk, ugyanis másokkal versengünk. És ez is egy intuitív dolog. Nagyon intuitív másokkal versenyezni, ugyanis megint csak ez az evolúcióra és a történelmünkre vezethető vissza. Viszont bizony vannak olyan játékok is, amikben nem kell versenyeznünk senkivel, nincs bennük gyakorlatilag konfliktus, vannak ilyen játékok is. Tehát most hoztam például a Flight Simulatort, a Microsoft Flight Simulatort. Az tényleg csak arról szól, hogy felszállsz egy géppel, lehet, hogy ott is van valamiféle high score, az ilyen landolásoknál, stb., de úgy általánosságban az tényleg arról szól, hogy ez egy gyönyörű, szép szimuláció, és reptetünk egy gépet. Vagy vannak narratív játékok, csúnya szóval sétaszimulátorok, ahol ugyan van egy konfliktus, valamiféle megterhelő pszichológiai dolog például, de ott sem kell ártanunk senkinek, vagy éppen nem kell versenyeznünk senkivel, hanem egy történetet kell átélnünk. Aminek lehet, hogy egy erőszakos dolog áll a középpontjában, de nem mint játékmechanika nekünk kell ugye ártanunk valakinek, vagy erőszakhoz folyamodnunk. Érdekes dolog egyébként, így mellékesen megjegyezném, hogy nem csak fizikai erőszak létezik, ugye így mint most mechanikailag a játékokról beszélek, hanem úgymond pszichológiai hadviselés is, azaz pszichológiai erőszak, és vannak például vizuális novellák, vagy játékok, amiben csak beszélgetni kell, és nincs benne fizikai erőszak, de a beszélgetésben igen erősen lehet ártani másoknak. És nagyon érdekes megnézni azokat a játékokat, ahol több fronton is lehetünk erőszakosok. Tehát egyrészt megölhetünk más embereket, vagy árthatunk fizikailag más lényeknek, embereknek, de ugyanakkor akár még a szavainkkal is. Tehát például egy Mass Effect-ben vagy Knights of the Old Republic-ban azért elég nagy rohadékokat tudunk játszani, és elég csúnya dolgokat oda tudunk szúrni a másiknak, vagy éppen úgy is tönkre tudjuk tenni egy bizonyos embernek az életét egy adott játékban, hogy fizikailag nem értünk hozzá. És bizony ez is intuitív. Tehát sokan nem szeretnek egyébként ilyen, nem is tudom, hogy fogom ezek geciránokat csinálni, tehát hogy így direkt rohadékok benne, hanem ott maradnak a jó oldalon, és csak ketté vágnak gonoszokat, de meg lehet benne tenni, és ez is erőszak. Szóval összefoglalva azt mondhatnánk, hogy az evolúció és a történelmünk által az erőszak az nagyon durván belénk van kódolva, a konfliktus, az első eredendő konfliktus ugye maga az a túlélés, mi túléljünk ebben a világban, és a túlélés konfliktusának a legegyszerűbb, nagyon rizikós, de úgymond legegyszerűbb feloldási módja az az erőszak volt, és mi emberek ezen valami megítélés kérdése, mennyire tudtunk túllépni így a nagy civilizált világunkba, társadalmainkba, de valamennyire túl tudtunk lépni, mert elindultunk egy kevésbé, vagy egy lehet, hogy egy nehezebb, de ugyanakkor lehet, hogy nem annyira rizikós, ez is megítélés kérdése úton, hogy megbeszéljük a dolgokat. De ez a több százezer, meg több ezer évnyi konfliktus és erőszak egyszerűen belénk ivódott. És ezáltal azokban a médiumokban, amiket mi létrehozunk, tehát filmek, könyvek, játékok, a központban a konfliktus áll, mert ez az érdekes, ehhez vagyunk hozzászokva, ha nem történik semmi, az nem kifejezetten érdekes. Szeretjük ezeket a konfliktusokat ugye egy biztonságos formában fogyasztani, hogy csak úgy izgulunk rajta, de aztán megnyugszunk, hogy amúgy nem történt velünk semmi, biztonságban vagyunk. Azaz egy játékos megközelítéssel fordulni a konfliktus felé, és a konfliktusok feloldása, az erőszak, az egy iszonyatosan intuitív dolog ezért nekünk. Szóval nekem így nagyjából ez a megfejtésem, hogy miért ennyi játék erőszakos, meg miért ennyi a versengésről szól, egyszerűen minket tükröznek embereket, a mi evolúciónkat, a mi világunkat tükrözik, és egy nagyon-nagyon ismerős, egyszerű koncepció nekünk, ami intuitívvel teszi ezt a mechanikát a játékokban. Mellékesen még szeretném idehozni egyébként a sportokat, nem vagyok egy nagy sportember, de így ennek a témának a lencsén keresztül megnézve néhány sportot azért úgy, ott is van némi erőszak és versengés. Tehát a sportok azok gyakorlatilag kb. Tényleg csak a versengésről szólnak, tehát az az alapkonfliktus, hogy csak egy nyerhet, és ezt nagyon élvezzük, nagyon szeretjük, a történelem során is nagyon szerettük, voltak ennél sokkal brutál, a majdnál sokkal brutálisabb dolgok, de azért a mai napig is vannak elég erős közszeretetben és tiszteletben álló sportok, mint például a ketrecharc, ahol azért úgy relatív elég rendesen megverik egymást. Elég messze vagyunk már attól, hogy a gladiátort széttépi az oroszlán, szerencsére, de azért a sportok világában nyilván versengés az rengeteg van, a sportnak kb. Az alapja, de erőszak is elég sok van. És még így a végére néhány apró szösszenetet mondanék, amit így a lista végére felvettem, így random, például a Pokémon. Nekem így ezen a lencsén keresztül a Pokémont megnézni egy nagyon furcsa élmény volt, ugyanis gyerekek mennek körbe a világban, és pici cuki állatkákat börtönöznek be, akaratuk ellenére, mert hát egyébként minek harcolnának veled, hogyha csak úgy be lehetne őket gyűjteni. Tehát addig vered őket, amíg le nem gyengülnek annyira, hogy be tud őket börtönözni, nyilván utána megértik, hogy nekik ez egy jobb élet, mint kint a szabadban. Jobb élet az, hogy előveszed őket egy golyóból, és hozzábasszod egy másikhoz, hogy halára verjék egymást, de a lényeg, hogy gyerekek börtönöznek be cuki kis állatokat, akik, mint egy ilyen proxy eszköz, vívják meg a harcaikat így közöttük. Tehát nagyon fura volt ennek a játéknak a koncepciójának a mélyére lemenni, hogy most akkor mi is történik? Tehát, hogy kint vannak a természetben, összeszedik őket erőszakkal, és utána a saját konfliktusaikat, mint ilyen proxy eszközökkel harcoltatják meg őket. És még ebbe belekevernek ilyen baráti kapcsolatokat is, ugye nyilván az emberek között, meg a Pokémon és ember között, hogy így, mert nem is kell őket, mint rabszolgaként tekinteni, hanem ők így értet harcolnak, mint a barátaid. Nagyon furcsa. Szóval hozni akartam a Pokémont, mint példa az absztrakt erőszakra, aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon beteg példa. Aztán a másik, amiről még akartam beszélni egy kicsit, hogy az intuitív működésnél, intuíciónál nem akartam elsüllyedni, a kontraintuitív működések, amik nem intuitívek, hanem pont, hogy ellenkezőek, tehát az intuíciónk ellen dolgoznak gyakorlatilag. Ha valami nem intuitív, az nem kontraintuitív. A kontraintuitív attól kontraintuitív, hogy valami féle általunk megszokott működés ellen dolgoznak kb. Tehát ez, ha kormányos példánál maradunk, ez olyan, mint hogyha ha jobbra fordítjuk a kormányt, akkor balra megy az autó, tehát nagyon furcsa kontraintuitív működés. És ilyeneket amúgy lehet látni koncepcionális szinten is, tehát az, hogy valami egy játékban direkt kontraintuitív, tehát ez a mechanika, neked kell rájönni, hogy az a kontraintuitív puzzle hogyan oldódik fel, ez lehet egy challenge, de egyébként lehet egy totális elbaltázás is, tehát hogy például nem veszel észre dolgokat, azok kontraintuitívan vannak megvalósítva, mert általában a dolgok, amiket észre akarnak velünk vetetni, azt észre vetetik velünk. Viszont inkább most így az erőszak és a versengés koncepciója meg mechanikája mentén gondolkozva, ha egy játék ezeket mellőzi, az alapvetően egy kontraintuitív játék. Ez jutott eszembe, mint egy ilyen kérdés, hogy ha egy játék, egy médium nem ül rá a belénk rögzött ösztönökre és tanul dolgainkra, azaz nincs benne konfliktus, erőszak, versengés, stb., akkor az gyakorlatilag egy kontraintuitív mű, vagy egy kontraintuitív mechanika? Na most ezt nem tudom megválaszolni, tehát ez nem azért dobtam ezt a kérdést, hogy ilyen világrengető választ adjak rá. Az biztos, hogy ahogy már utaltam rá, hogyha valami úgymond idézőesen nem szól semmiről, de már ez a kifejezés is nagyon furcsa, ha nincs benne konfliktus, nincs benne erőszak, nincs benne versengés, hanem igazából csak feloldódás van benne. Tehát mondjuk egy másfél órás film csak arról, hogy igazából nincs semmi baj, minden oké, minden kurva jó. Igazából boldogok vagyunk, elégedettek vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, az érdekes, vagy egy játék erről? Lehet, hogy igen, de nem nagyon tudok erre példát hozni, vagy legalábbis lehet, hogy nem tört be a mainstreambe, mert bármi, ami mainstream, abba konfliktus van. És az érdekes ilyen filozófiai kérdéseket vet fel, hogy a konfliktus nélküli élet az úgymond kontraintuitív, fogalmazzunk így, azaz nem is létezik, és teljes mértékben ellene van a létezésünknek, mert a konfliktus az alapja az életünknek, vagy pedig egyszerűen még nem tudtuk megtapasztalni azt az életet, amiben nincsen konfliktus, révén nem tudtunk még teljesen boldogok és elégedettek lenni. Erről most nem akarok nagyon mélyre menni filozófiában, nem is vagyok ilyen filozófikus annyira alkat, csak szeretek ilyeneken gondolkodni, érdekes dolgok, amin el tudunk gondolkozni, már így most nem a játékok területén. Az biztos, hogy ugye a jó Csíkszentmihályi Mihály ide adta nekünk a Flow csatornának a koncepcióját, ami ugye azt mondja, hogy ha van egy kihívás, ami már önmagában egy konfliktus, akkor ott, hogyha valami túl nagy kihívás, akkor szorongani fogunk tőle, ha túl alacsony, akkor meg unatkozni. Így működünk emberek, hogy igazából flowba, amikor valamit csinálunk, valami konfliktust, nekünk megfelelő mennyiségű, minőségű, szintű kihívást feloldunk, akkor flowba tudunk kerülni, és ezáltal tudjunk kompetensnek érezni magunkat. Ha viszont nincs kihívás, akkor meg baromi hamar elkezdünk unatkozni. És így ennek a témának a végén ezen gondolkoztam kicsit, hogy lehet, hogy nem csak az evolúció, a történelem az, ami nekünk ugye a konfliktust egy központi koncepcióval emelte, hanem lehet emberileg tényleg ilyenek vagyunk, ezért ilyen a világunk. Vagy ugye az érmének két oldala van, evolúció által is, meg emberileg is alapból ezzel nagyon kompatibilisek vagyunk. És ez valamennyire köthető az erőszakhoz is, és ahhoz a témához is, amiről nem beszéltem, és nem is terveztem beszélni ebben az adásban, hogy milyen hatással van az emberekre így erőszak szempontjából a videójáték. Erősen részünk a konfliktus, az erőszak, és a játékos megközelítés által egyszerűen a helyén tudjuk kezelni ezeket a dolgokat. Tudjuk, hogy ez vákumban van, tudjuk, hogy ez nem valódi, és attól még, hogy a GTA-ban ellopunk autókat, meg baseballütővel megverünk valakit, nem fogjuk ezt a valóságban is csinálni. Na, ennyi lett volna ez a kis rövid adás, ilyen kis gondolkozós, filózós adás. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap Dragon's Dogma 2, 22-e, csak mondom. Ha valakinek kell, ha valaki játszani, ha nem játszátok, akkor játszátok, mert egy rohadt jó játék a Dragon's Dogma, én ezt már több fronton kifejtettem. Ha kellene egy kis képbehozó így a Dragon's Dogma első részéről, akkor van a Solo Q-n egy adást róla, azt hallgassátok meg. Tele van spoilerrel, hogyha az első részt magatok akarjátok játszani, és nem akartok spoilereket, akkor ne hallgassátok meg. De lényeg a lényeg, a holnapi nap egy jó nap. És köszönöm még egyszer, hogy hallgattok. Hamarosan jövök YouTube-on, így podcasttel, videókkal, ahogy majd esik úgy puffan. Köszönöm szépen, hogy hallgattok, kommenteltek, tartsátok meg a jó szokásatokat, jöhetnek a gondolatok. Nagyon szeretem olvasni, általában válaszolok mindegyikre. És ha tetszik ez az egész, amit csinálok, akkor lájkoljatok, kövessetek, ezzel segítitek legjobban, hogy teljedjen a csatorna. Köszi szépen, sziasztok!